Isten igét a példabeszédek könyvéből olvasom, az első fejezet 20. versétől a második fejezet 15. verséig. A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja a szavát. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget? Meddig gyönyörködnek a csúfolók a csúfolásban? Meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, és megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek. Ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek. Ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség, akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fethetetlenül élőknek. Vigyáz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged, megment a helytelen úttól és az álnokul beszélő embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket és sötét utakon járnak. Örülnek, ha rosszat tehetnek, vígadnak a gonosz fonákságokon, ösvényeik görbék, útjaik hamisak. Bölcsesség. Ez a témája a példabeszédek könyvének, amit múlt héten kezdtük el, mint egy újabb sorozatot. És bevezetőt szeretném összefoglalni a múlt heti alapbevezető gondolatokat 4 rövid pontban, hogy mi is a bölcsesség, a bibliai értelemben vett bölcsesség. Az első dolog, hogy amikor a Bibliában bölcsességről olvasunk, bölcsességről hallunk, akkor az nem az okosság, nem az iskolázottság, nem a tanultság, amiről beszél. Nem szakmaiság, nem a bibliai értelemben vett bölcsesség, nem az egyetemi diploma függvénye. Nem jár együtt feltétlenül ismertséggel, népszerűséggel, látványos eredményekkel, amit a mai világ értékel. Másodszor ez a bibliai értelemben vett bölcsesség, ez nincs szemben, nem áll szembe az erkölcsös élettel a Biblia szerint. Ugyanakkor több, mint pusztán annak az ismerete, hogy erkölcsi értelemben mi jó és mi rossz. A bölcsember a Bibliában erkölcsös ember, de ugyanakkor ennél sokkal többet tud, hiszen nagyon jól tudjuk, az élet annyira összetett és annyira bonyolult, hogy legtöbbször, amikor igazán bölcsességre van szükségünk, akkor nem arról van szó, hogy valami nyilvánvalóan rossz meg gonosz, valami meg nyilvánvalóan jó, melyiket válasszam. Hanem a bölcsember az, aki különbséget tud tenni a mindennapok összetett és bonyolult világában, amikor döntéseket kell hoznia. Különbséget tud tenni a valódi és a látszat között. Különbséget tud tenni az igaz és a hamis között. Érti a részleteket, amikor ránéz a dolgokra, meglátja az összefüggéseket, és ez alapján egy olyan úton jár, ami életre vezet. A bölcs ember alapvetően az Ószövetségben gyakorlati életbölcsességgel megy előre, és jól él, eredményesen él, helyén való módon él. Aztán harmadszor azt mondtuk, hogy ez a bölcsesség, ez a gyakorlati életbölcsesség, amiről beszél a példabeszédek könyve, ez tulajdonképpen kozmikus bölcsesség. Azért, és abban az értelemben, hogy arról beszél a szerző újra és újra, hogy Isten bölcsességgel teremtette meg a világot. Hogy van egyfajta erkölcsi, lelki, spirituális törvény a világban, ami mindenre igaz, és a bölcsember az, aki ehhez igazítja magát. Aki harmóniában él azzal, hogy a dolgok vannak, ahogy Isten a dolgokat alkotta. A világ azért működik így, mert Isten így teremtette meg. És aki szembe megy ezzel, az bolond és összetöri magát. Ha hiába akar valaki repülni, ha nem tiszteli a gravitáció törvényét, amit Isten beleteremtett a világba, össze fogja magát törni. De ugyanígy igaz ez az élet más területeire, amiről beszél majd a példabeszédek könyve. Kapcsolatok, házasság, beszéd, barátság, kereskedelem, pénz, mindezekben megvannak azok a törvények, amikkel ha valaki szembe megy, össze fogja magát törni. A bölcsember az az ember, aki oda igazítja az életét ahhoz, ahogy a dolgok valójában vannak. Tehát nem tanultság, nem okosság ebben az értelemben. Több, mint az erkölcs, kozmikus, és végén éppen ezért arról beszéltünk, hogy az a példabeszédek könyvének a mottója, hogy a bölcsesség kezdete Isten ismerete. Egy másik kifejezése Isten félelme, ami Isten tisztelete, Isten szeretete. Akkor kerülünk harmóniába a dolgokkal, ahogy a világ van, meg Istennel, akkor leszünk bölcsek, ha megismerjük Istent. Erről beszéltünk múltkor, ez az alapja a bibliai értelemben vett bölcsességnek, és ma arról fogunk beszélni a felolvasott szakasz alapján, hogy hogyan öleljük magunkhoz ezt a bölcsességet. Ha valaki szeretne a bölcsesség útján járni, hogyan öleli magához ezt a gyakorlati életbölcsességet? Négy gondolatban szeretném ezt kifejteni, tehát 3-1. Ja, minden vasárnap 3 van, ma 4 van. Arányosan viszont nem rövidebb. Úgyhogy 4. Az első, hogy a bölcsesség, amit magunkhoz szeretnénk ölelni, a bölcsesség nyilvános és mindenkinek elérhető. Másodszor, a bölcsesség megfed és szembesít. Harmadszor a bölcsességet keresni és kutatni kell. Plusz egy, ennek ellenére a bölcsesség Isten ajándéka. Tehát a bölcsesség elérhető, a bölcsesség megfed, a bölcsességet keresni kell, de a bölcsesség Isten ajándéka. Nyilvános és elérhető. Ezzel kezdődött a ma olvasott szakasz, a bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát, lármás utcasarkon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. A bölcsességirodalom nem a templomba visz bennünket. Nem a templomban adatik a bölcsesség. Nem a vallásosoké a bölcsesség, mondja ezzel. Bölcsesség asszonya, figyeljük, itt egy megszemélyesített bölcsesség szól, és ez a héberben nőnemű, a bölcsesség asszonya szól, beszél. Bölcsesség asszonya nem is titkos rejtek helyekre vezet bennünket, amikor bölcsességet akar adni. Nem barlangok mélyére, nem világból elvonult szekták, vagy titkos szeánszok közelébe, hogy a mai ember gondolja, hogy hol is lehet a bölcsesség valami nagyon elrejtett helyen. Bölcsesség asszonya nem megközelíthetetlen szellemi mesterekhez szeretne minket oda vezetni, valahol a bolygó távoli részén, például Indiában egy guruhoz, hogy végre bölcs lehessek. És oda nagyon kevés ember jut el innen Magyarországra. Van, aki eljut. Bölcsesség asszonya nem ilyen helyekre akar bennünket vinni, hogy ott aztán a fülünkbe súgja nagyon halkan azt a bölcsességet, amit különben így is érthetünk, meg úgy is érthetünk. Nem. A bölcsesség azt mondja, kézen fog, elvisz téged a való mindennapi életbe. Ha bölcs akarsz lenni, mivel a bölcsesség nyilvános és elérhető, azt mondja a bölcsesség asszonya, gyere velem a terekre, gyere velem az utcákra, gyere velem a kávézókba, gyere velem a munkahelyre, gyere velem a bíróságra, gyere velem a piacra, gyere velem a konditerembe, gyere velem az egyetemre, gyere velem a családba. Mert a bölcsesség jelen van mindenhol. Gyere a valóságos mindennapi életbe, annak a sűrűjébe, mert nem rejtőzik el, nem homályos udvarok mélyén lapul, sőt, kiált, hallatja hangját. És ezért nem mondhatjuk, hogy sohasem találkoztunk még vele. Nem mondhatjuk, hogy nem születtünk elég bölcsnek, ezért nem is leszünk soha elég bölcsek. Nem mondhatod, hogy a bölcsesség előled el van rejtve. Nem mondhatod neki, hogy te el vagy veszve, mert te nem kaptál bölcsességet például a szüleidtől. Mert valóban a példabeszédek könyve szerint is az elsődleges felelőssége a szülőknek a bölcsesség átadása a gyerekeknek. De nem magyarázkodhatunk, hogy előttünk el van rejtve, bennünket kárhoztatva, mi kárhoztatva vagyunk a szüleink által, a körülményeink által, mi úgy nőttünk fel, olyat kaptunk a múltunkban, hogy mi már nem fogunk tudni jól élni, bölcsen élni, megfelelő módon élni. Senki nem mondhatja, mivel a bölcsesség nyilvános és elérhető, senki nem mondhatja mindvégig, hogy azért, mert ő katasztrofális szülői mintát látott és nagyon sokat sérült, képtelen lesz, vagy most képtelen bölcsen élni, jól élni, akár egy kapcsolatban, vagy bölcsen nevelni a gyermekeit. Azért, mert katasztrofális példákat láttál arra, hogy hogyan kezelik a pénzt, vagy mit jelent a munkához való viszony, senki nem mondhatja azt, hogy ő soha nem lesz képes ezeken a területeken bölcsen élni. Mert a bölcsesség kiállt. Mert a bölcsesség elérhető. Mert senkinek nem kell bolondnak lenni. Mert a bölcsesség nyilvános. És ez jó hír. Ez jó hír mindenkinek, aki azzal kell és fekszik. Nekem már minden elromlott. Nekem már mindent elszúrtak. Én már mindent elrontottam, vagy nekem már mindent elrontottak. Sőt, nem csak nyilvános és elérhető. Ó, sokkal többről van szó. Kiállt és hallatja a szavát. Éj, a bölcsesség szava nem erőtlen, amikor felemeli, amikor kiengedi, amikor kiállt a bölcsesség, ahogy fogalmaz ez a szakasz, akkor érted, kiállt. Bölcsesség asszony kiáltásában, mint látni fogjuk, hogy miért, mindjárt óriási szenvedély van. Amikor hallatja a szavát, akkor azért is úgy teszi, mert keres vele bennünket. Mert a bölcsesség azt mondja, keres minket, keres téged. Azért szól, nem fogod elhinni, hogy egyszer már végre meghalljad. Szenvedélyesen és megfeszültem. Sürgetően és áthatóan kiált, és azért kiált, azért emeli fel a hangját. Mert nincs idő. Hey, mert nincs idő, mert nem mindegy, hogy mikor öleled magadhoz az bölcsességet. Ja, tudom, mit mondtok, hát a bölcsesség az higgadtá tesz. Nem. A bölcsesség nyugodtá tesz. A bölcs ember nem kapkod. Igaz? Igaz. Igen. Igen. De az, hogy a bölcsesség higgadtá és nyugodtá tesz, ne keverd össze azzal, hogy amikor megszólít a bölcsesség és keres téged, akkor nem higgadtan és nem nyugodtan keres. Mégpedig azért nem, mert emlékezz, mit mondtunk. Aki bolond, összetöri magát a valóság szikláján. Aki szembe megy azzal, ahogy a bölcsesség jelen van a világban, ahogy a bölcsesség munkálkodik a kapcsolatokban, a pénzügyekben, a szerelemben, a családban, a beszédben és ezekben a témákban, az össze fogja törni magát. És ha valaki látja, hogy valaki egy úton megy azon, hogy össze fogja törni magát, az nem azt fogja mondani, hogy hát különben meg is gondolhatnád, hogy másfelé menj. Nem, a bölcsesség asszonya kiállt, felemeli a hangját sürgetően. Mert elérhető, mert nyilvános. Értitek? ugyanazt tudja nekem valaki mondani, van egy ilyen kedves testvérünk, hogy ma megint kiabáltál a prédikációban. De ma azért kiabálok, értetek miért kiabálok? Azért kiabálok, megmondom. Megpróbálom visszaadni, éreztetni azt, hogy hogyan szólal meg ez a szakasz. Mert sürgető a bölcsesség magunkhoz ölelése. Mert nem mindegy, hogy bolondok maradunk, vagy nem, és hogy összetörjük-e az életünket, vagy nem. Értitek? És ezért hadd kérdezem, hallottad már a bölcsességnek a hangját? Hallottad, amint szólt már valahogy elért az utcákon, a tereken? Találkoztál vele a piacon, a munkahelyen? A családban, az iskolában, a szomszédban? Találkoztál a bölcsességgel a kórházban, betegágy mellett, a temetőben? Találkoztál a bölcsességgel váróperem? Bankban, munkaközvetítőnél? Akár még a templomban is? Eljön a pillanat, lehet, hogy már rég eljött, amikor szembesülsz a bölcsességgel. Tudod, hogy szólt, tudod, hogy keresetsz. És ez jó hír. Kinek? Kinek jó hír, hogy elérhető? Kinek jó hír, hogy kiállt? Kinek jó hír, hogy nyilvános? Ó, annak, aki elfogadja a rossz hírt, ez jön most. Másodszor a bölcsesség szembesít, a bölcsesség megfed. Mit kiált? Nézzük, hogy mit kiált bölcsesség asszonya. Hát, az az igazság, hogy az úrnő nem különösebben finomkodik, nem kedveskedik és mézesmázoskodik, nem körülményeskedik és nem köntörfalaz. Megfed és szembesít. Három dologban hallatja szavát. Az első, hogy kik vagyunk? Együgyűek. Meddig szeretitek az együgyűséget? Meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban? Meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Hát ez nem egy kedves megszólítás. A bölcsesség annak adja magát, akinek szüksége van rá. Ez pedig az együgyű. Mondtam már múltkor is, újra mondom, sokszor fogom mondani, az együgyű az az Ószövetségben, a bölcsességirodalomban a tudatlan, a tapasztalatlan, az egyszerű, a naív, akinek meg kell tanulni még az élet dolgait. Ez alapján az együgyű, ebben az értelemben elnézést kérek, a gyerekek, a fiatalok, akiknek meg kell tanulni, hogy hogyan igazodjanak el az élet dolgaiba. A másik kifejezés itt az ostoba vagy a bolond. Az együgyű még csak nem ismeri, hogy hogyan működnek a dolgok. Az ostoba és a bolond az az, akinek már nem itt van a baj, hanem itt van a baj. Ő már ismeri, csak nem akarja. Ebből lesz a csúfolódó, a cinikus, az ironikus, aki már csak gúnyolni tudja újra és újra, ami a bölcsesség. Ő hozzájuk szól. Ő hozzájuk szól. És az első azt mondja, hogy kik vagyunk, aki felemeli a hangját a bölcsesség, kik vagyunk, együgyűek, bolondok vagyunk, nekünk van erre szükségünk. Aztán a második dolog, amivel szembesít, az ennél rosszabb, hogy mi meg nem akarjuk ezt a hangot meghallani, és mi nem akarjuk az ő kiáltását befogadni. Mert nem az van a fájdalmakkal és zűrzavarral teli életünk hátterében, hogy a bölcsesség nem elérhető. Még egyszer, nem itt van a probléma, hogy nem tudjuk. Ez a kifogásunk, hanem az, hogy nem akarjuk meghallani ezt a kiáltást. Nézzétek meg, mit mond. Térjetek meg, ha megdorgálok. Azt mondja, meddig még? Meddig akar az együgyű maradni? Meddig akar a csúfoló maradni? Meddig gyönyörködik az ostoba az ostobaságban? És utána azt mondja, térjetek meg, ha megdorgálok. És hogy folytatja? Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam a kezemet, de senki nem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek. És miért nem akarjuk? Miért vagyunk ilyenek? Hát én tudom, hát én nem vagyok együgyű. Nem vagyok tapasztalatlan. És nem vagyok bolond. Nem? Mert én jobban tudom. Ki az, akiben nem ezek a gondolatok forognak, amikor bölcsességasszonya szembesít, megfed? Ki az, akiben nem az az első, hogy na, álljunk meg egy szóra. Én nem vagyok bolond. Én kézben tartom a dolgot, és tudom, hogy kell mindent tenni. De nézzetek meg ezt a képet aztán, ahogy folytatja, hogy bölcsesség kinyújtja felénk a kezét, És így figyelmen kívül hagyjuk. Ézsaiás prófétánál ugyanígy szól, Isten maga az Úr, kitártam kezem naphosszat a lázadó nép felé, amely nem jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Az az a bölcsesség, amikor felemeli a hangját, amikor szembesíteni akar, amikor megfed, mit csinál? Kinyújtja a kezét, hogy magához vonzol, hogy magához öleljem. De az ember válasza erre olyan gyakran az, nem, hogy te ez engem nem érdekel. Miért? Miért a vonakodás? Miért a feddés megvetése? Miért ragaszkodom inkább a magam bölcsességéhez? Miért, hogy hallom, hogy találkozom vele, és mégsem akarom? Mert büszke és kemény a szívünk. Tudjátok miért? Mert a szíved mélye már rég tudod. A szíved mélye már rég tudod, hogy mi lenne a bölcs. De azért sem teszed. Nem teszed. Összetörnek melletted a családtagjaid, mert kőkemény vagy. Egyre jobban elszigetelődsz. Testileg, lelkileg elemésztődsz, de nem engedsz, mert olyan a kemény a szíved, mint a beton. Nem. Házastársak, akik tudják, de nem engednek. Nem engedek, nem engedek. Férfiak, akik nem könyörülnek. Nők, akik nem szeretnek és nem tisztelik a férfiakat. Gyerekek, akik nem engedelmeskednek és nem hallgatnak. Szülők, akik nem bocsátanak meg, és nem alázzák meg magukat, amikor kell, Isten előtt, vagy a gyerekeik előtt. Vezetők, akik nem kedveznek a beosztottaknak, akkor sem. Alkalmazottak, akik nem hagynak fel az ügyeskedéssel, a csalással, akkor sem, nem. Értitek? Folytathatnánk a sort? Nem. Büszkeség és keménység. Tudod a szíved mélyén, tudod jól, de nem, akkor sem. És a bölcsesség megfed mindannyiunkat, mindannyiak ilyenek vagyunk. Ez nem egyűlőség. Ez már bolondság. Térjetek meg, és én megdorgálok. És akkor elmutat a harmadik igazságra. Első, hogy kik vagyunk, bolondok. Másodszor, hogy akármit mond, el nem kell. És akkor harmadszor, aki mindvégig elutasítja az isteni rendhez való igazodást, a kiáltó szót, a kinyújtott kart, arról azt mondja, eljön viharként, amit rettegtek. És megjön forgószélként a bajotok. Ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Értitek? Elérhető. Csak nem akarjuk. Szeretnél bölcs lenni? Akkor fogsz elindulni a bölcsesség útján. Ha hajlandó vagy elfogadni bölcsességnek a feddését. Mert harmadszor azt mondja ez a szakasz, hogy ahhoz, hogy valaki a bölcsesség útján elérhető bölcsességet magához ölelje, ahhoz a bölcsességet kutatni kell. Keresni kell. És ki fogja ezt a kutatást, keresést, ezt a fárasztó műveletet elvégezni? Aki kétségbe esetten rászorultnak tartja magát. Azaz, aki szembesült a szembesítéssel. Hallgassatok meg, hogy a szöveg milyen hihetetlen gazdag módon fejti ki, hogy mit jelent a bölcsességet kutatni. Azt mondja, ha megfogadod mondásaimat és parancsolataimat, magadba zárod. Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel az értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, ez mindig egy mondat, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Értitek, hogy a keresés, a kutatásnak ez a többszörös, bőséges, szinte túlzó hangsúlyozása, ez mennyi mindent elmond arról, hogy mit jelent a bölcsességet kutatni és keresni? Egyik oldalon elmond csak mint annak az intenzitásáról, másik oldalon annak a módjáról. Erről szeretnék most beszélni. Intenzitás. Ha úgy keresed, mint az ezüstöt, azt mondod, nem keresed ezüstöt. Úgy keresed, mint a pénzt. Ha úgy keresed, mint az elrejtett kincseket. Hát nem vagyok kincskereső, nem szoktam ilyen pilisbe járkálni ilyennek. Nem. Ha úgy keresed, mint azt, ami igazán drága neked, fordítsuk le. Akkor a tiéd. Azaz, ha a bölcsességet magadhoz akarod ölelni, akkor megfeszített, kitartó, folyamatos keresésbe kell fognod. Ezt másképpen így mondom, bölcsességet soha nem fogsz találni és magadhoz ölelni, ha félszívvel teszed, vagy tennéd. Mert félszívvel, szerintem mindannyian, bocsánat, háta van közöttünk. Valószínűleg a legtöbben borondnak tartjuk, hogy kicsit furcsán nézünk arra, aki mondjuk a pirisbe ilyen nem tudom mivel kincset keres étnappal alá téve, nem? Ilyen bolond nincs. Ha valaki ezt teszi, akkor az hihetetlenül elkötelezett. És furcsának nézzük. Ez ugyanígy igaz. Aki csak úgy háta van kincs a pirisben, az nem fog kiállni kincset keresni, értitek? Félszíven nem fog találni soha semmit. Csak a megszállott jut bárhova. Ugyanerről van szó. Ha megszállottan keresed és kutatod a bölcsességet, akkor jutsz valahova. Ha azt gondolod, hogy a bölcsességet könnyen és olcsón megszerezheted, ezzel épp azt mutatod, hogy még csak el sem indultál a bölcsesség útján. Fogalmat sincs róla, hogy mi az. Ergo, bolond vagy. Ha azt gondolod, hogy könnyen, olcsón megtanulsz bölcsen jól élni. Ezeken a területeken. Azt mondta, hogy ez olcsó, könnyű dolog. Na, tévedsz. És ez nagyon nagy kihívás nekünk, mert azzal szembesít, hogy akarom-e igazán a bölcsességet, vágyom-e rá olyan erővel, amilyen szenvedélyesen a bölcsesség kiált nekem. Ugyanaz a kifejezés. A bölcsesség kiált. És utána azt mondja, ha kiált, az a bölcsességért. Ő szenvedélyesen keres. Keresem-e én is őt szenvedélyesen? 119. Zsoltár mindenkinek ajánlom következő hetekben olvasni. Jó hosszú. Azt mondja, mert ott maga egy ember beszél arról, hogy ő hogyan éri meg a bölcsességet. Ő beszél a saját tapasztalatáról, vagy mit tesz. És ott azt mondja, kinyitom a számat, és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után. Fura egy kép. Kinyitom a számat, és lihegek. Azt mondja, ez egy megvetendő kép, nem? Ez a kutya csinálja. Amelyik eleped. Te vagy akarom igazán, vagy nem? Ez az intenzitása. A másik, amit szeretnék mondani, ez a módja. Mit mond ez arról, hogy hogyan kereshetem a bölcsességet? Mit mondanak ezek a képek? Az első, amit mondtam, világos, hihetet, nem megy egyik napról a másikra. Ha bölcs szeretnél lenni, ha a Biblia értelemben bölcs akarod lenni, ha a bölcsességet magadhoz akarod ölelni, nem megy egyik napról a másikra. Mert ha menne, akkor mindannyian sokkal bölcsebben élnénk, és sokkal jobban élnénk, nem? Ha ez annyira könnyen menne, akkor sokkal több békesség lenne körülöttünk, sokkal kevesebb aggodalom lenne, sokkal kevesebb bolond döntést hoznánk. Mert olyan könnyen, olcsón meg tudnánk szerezni, és szeretnénk. Hát persze, hogy szeretnénk, de nem megy. Sajnos nem megy. Keresés, kutatás, ez sokkal inkább hasonlítható egy nagyon-nagyon hosszú úton járáshoz, mint egy rövid távú sprinthez. És mi sokkal inkább a rövid távú sprint emberei lennénk, nem? Isten, gyorsan adja oda! Most fellelkesültem! Most akarom! És rohanok haza a templomból, bölcs leszek, csak ezen az úton járok. De holnap reggel már elfáradtam, kész, feladtam. Értitek? Hosszú úton járni mit jelent? Azt jelenti, hogy nagyon hosszú úton, nagyon kitartóan kell járni, el fogok esni. El fogok esni. Biztos. A bölcsesség útja nem a tökéletesség útja. Nagyon el fogok esni. De ha akarom, akkor fel fogok állni. Hosszú távú úton, sprintbe, 100 méter rajt cél. Hosszú távú úton el fogok tévedni. 100 méterre nem lehet eltévedni. Hosszú távú úton el lehet tévedni. El fogunk tévedni. És visszatérek. Megyek tovább az úton. Ez a bölcsesség. Éveken, évtizedeken át kitartóan járni egy úton. Tehát nem megérintődés Istentől, nem pusztán egy fellelkesülés. Persze az jó, mert lendületet ad az úton. Nem meghatódás, hogy de jó dolgokat hallottam a bölcsességről. nem pillanatnyi tűz, hosszú távú, kitartó keresés és kutatás. Hogyan? Hogyan? Ha ezt, amit most elmondok, megértenétek, szívbe zárnátok és gyakorolnátok, az olyan jó lenne. Nagyon egyszerű, és nagyon nehéz. A bölcsesség keresésének és kutatásának, szívedbe zárásának alapvető feltétele a bibliai értelemben vett meditálás gyakorlása. Mi ez? Mi ez a bibliai értelemben vett meditálás? A meditálás félúton van a bibliaolvasás és az imádság között. Nem helyette, félúton. A bibliaolvasás a rendszeres, kitartó, hosszú távú bibliaolvasás. A bibliaolvasás, ahol Isten beszél hozzánk, Isten kijelenti az ő igazságát nekünk. Ha nem teszem ki újra és újra magamat a Bibliának rendszeresen, kitartóan, nem fog bejönni az Isten igazsága, objektív igazsága, nem ér el. Isten szól hozzám. Az imádság, amikor én beszélek Istenhez. Én válaszolok neki, dicsőítem, magasztalom, bocsánatot kérek, könyörgök. Válaszolok neki. A kettő között a meditáció se nem bibliaolvasás, Isten szól, se nem imádság, én szólok hozzá, hanem mondjuk azt egy ilyen belső dialógus. Egy belső dialógus. Elért az Isten igéje, nem tetted gyorsan át imádkozásba, nem is felejtetted azonnal el, kipipáltam, elolvastam, kész, hanem elkezded az Isten igéjét, ami elért. Elkezded magadban, a szívedben forgatni. Szívedben, fejedben forgatod, kóstolgatod. Időzöl vele. Azt mondja ez a textus, hogy parancsaimat magadba zárod, figyelmesen hallgatsz. Mit jelent az Isten parancsait magamba zárni? Mit jelent figyelmesen hallgatni? Elolvastam, becsuktam, elmentem. Értitek? Vele lenni, forgatni, gondolkodni. Hogyan törekedhetem szívből a bölcsességre? Hogyan hallgathatok figyelmesen? Csak úgy, ha van egy belső világom. Érted? Van egy belső világod. Egy a csendben születő és a csendben megélt folyamatos gyakorlatod, ez a definíció, amelyben Isten igéjét és a mindennapjaid eseményeit a szívedben, a gondolataidban forgatod, Isten jelenlétében. Még egyszer. Isten igéjét, Isten igazságát és a mindennapi életet, utcák, terek, kórház, egyetem, család, a mindennapi életet, a szívedben forgatod Isten jelenlétében. Ez a bibliai értelemben vett meditálás. Nincs ebben semmi különleges különben, mert mindannyiunkban megy a belső dialógus. Csak az a kérdés, hogy min megy bennünk ez a belső dialógus, mennyire adunk neki teret, és mennyire tudatos, hogy ez ott van bennünk. Az a kérdés, amikor reggel mész a buszhoz, akkor miről megy a belső dialógus? A rettegéseidet mondod magadban végig, és gondolod át ezerszer. A haragodat, a neheztelésedet, a gyűlöletedet játszod le magadban ezerszer. Vagy pedig az Isten igazságának a világosságában gondolod át a dolgaidat. Valamikor az ember, miközben elgyalog volt valahova, miközben kétkezi munkát végzett, mentek benne a gondolatok, zajlik a dialógus. És a Biblia meditáció az ugyanez, csak avval, hogy az Isten igéjét zárom a szívembe, megbeszélgetem vele magammal az életem dolgait. Nézd meg, hogyan éri meg ezt a bölcs, a 119. Zsoltárból egy-egy mondat. Meditálás és engedelmesség. Hogy fogok járni Istennek kedves életen? Azt mondja, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Bezártam, gondolkodtam, őrzöm az igazságodat, forgatom magamba a beszédedet. Miért? Hogy ne vétkezzem ellened. Mert ha elolvastam egy pillanat alatt, jött, ment, átment rajtam, nem fog hatni. Azt hat, ami mélyre megy. Vagy a meditálás, mint mint a minden, és a mindennapi élet kérdései, azt mondja, gondold, nézd meg ezt, utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Gondolkodom az intelmeiden, a tanácsodon, a bölcsességeden, és ahhoz igazítom, ahogy élek, amit döntök, amit teszek. De ez nem azonnal történik, ez zajlik. A meditálás és vigasztalás az ellenségek támadása idején azt mondja, ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Itt arról beszél előtte, utána, hogy rátámadtak az ellenségek, álnok emberek, mindenféle rosszat mondanak róla, a gáncsot vetnek. Neki volt már ilyen velünk? És azt mondja, ha nem törvényedben gyönyörködnék, ha nem gondolkodnék az igazságaidon, ha nem lennél, tudnám, hogy te mindebben velem vagy, elpusztulnék az ellenségek támadása alatt. A bölcsesség magadhoz öleléséhez abszolút elengedhetetlen ez. És ennek az egyik ellensége, hogy nincs idő, a másik ellensége a zaj. Ehhez idő kell, és ehhez meg kell szabadulni a zajtól, a szeméttől. Milyen zajtól, milyen szeméttől? Ahhoz, hogy legyen egy belső világod, ami, ahol az isteni bölcsesség érlelődik, ahhoz nagyon meg kell szűrnöd, hogy mit engedsz be, mikor és mennyit. Semmi törvénykezésben nem akarok belemenni, hogy mit szabad nézni, meg mit nem szabad nézni. De ha telerakod, például naponta mondjuk kőkemény filmekkel a fejedet, az fog benned tovább menni. Normális. Ha nem rakod magadat rendszeresen tele az Isten igazságával és igéjével, soha nem fogja az alakítani a belső életedet és a belső dialógusodat. Ez a zaj, ez a szemét, ami árad. Ha bölcsen akarsz élni, meg kell tanulnod az Isten jelenlétébe átgondolni az Isten igéjének a fényében a dolgaidat. Ehhez csend kell. Ehhez kívül kell hagyni a szemetet. Ehhez tudni kell, hogy mennyit engedek be abból szórakozás címén. Tehát még egyszer lehet. Csak tudd, hogy hogyan működhet ez neked. Ha ezt, annyira egyszerű, és mégse csinálja a legtöbb ember. Ha ezt megtanulod és begyakorlod, csak akkor kutatod, keresed, juthatsz előre a bölcsesség útján. Ha ez nincs, esélytelen vagy. Másodszor, és még a negyedik pont hátra. Másodszor egy egész, hogyan keressük a bölcsességet, hogyan kutatod a bölcsességet, hogyan maradsz meg. Ennek az egyik, egy másik oldala a felelősség és a tehervállalás és a teherhordozás. Okay, tehát ha bölcs akarsz lenni, felelősségeket kell hordozni és terhet kell hordozni. Persze adja ezt Isten. Most ennek egyetlen egy aspektusáról szeretnék szólni, ez pedig a gyülekezeti szolgálat. Ahogy a meditáció elengedhetetlen ahhoz, hogy bölcs légy, hangsúlyozom, a gyülekezeti szolgálat nem elengedhetetlen ahhoz, hogy bölcs légy. De az a tehernek és a felelősségnek egy olyan oldala, ami nagyon segít abban, hogy bölcs légy. Hadd legyek egy kicsit személyes. Mivel ugye Isten elhívott lelkipásztori szolgálatra valamikor régen, ezért relatíve fiatalon kellett ezért is, egy idő után ezért is adni magamat a Biblia olvasásának, az imádságnak, meg kellett ebben maradni. És vigyetek el, hogy nem mindig azért vettem, vagy veszem elő a Bibliát, vagy állok oda Isten elé imádkozni, mert éppen annyira semmi más nem tudnék elképzelni, csak ezt. Ha valamikor csak azért, mert egy szelíd kényszer alatt voltam. Szelíd kényszer. Ha nem keresem az Urat, ha nem olvasom az ő igéjét, nem táplálkozom vele, ha nem gyakorlom a meditálást, Ha nem helyezem a mindennapi életem kérdéseit újra és újra ő elé, ha nem igazítom dolgaimat hozzá, ha nem imádkozom, akkor hogyan állok meg mások előtt abban, amire ő elhívott? Azáltal, hogy Isten valamit rám helyezett, egy szelíd kényszerrel belekényszerített abba, hogy legyen egy olyan fajta fegyelmezettség, amiből persze néha kizuhan az ember, meg elrontja, meg aztán bocsánatot kér, meg minden, de mégis legyen egy olyan fajta rend vagy fegyelmezettség, ami egy kicsit egy ilyen igazszerűen, úgy a bölcsesség útjára vezet, rávezet erre az útra, mert elő kell, be kell csinálni. Szeretnék ebben óvatos lenni, mert a szolgálat, amit kifelé teszünk, sohasem lehet az Istennel való közösségünk elsődleges motivációja, de mégis, akik gyülekezetből közületek, akik rendszeresen szolgáltok. Látnotok kell, hogy a szolgálat által olyan helyzetbe kerültök, mert ez egyfajta felelősség és teherhordozás, ahol rákényszerültök a Bibliaolvasásra, az imádságra, az Istennel járásra. Szelíd kényszer, amit magadra veszel. Mert a szolgálat, mert mi a gyülekezeti szolgálat? A szolgálat áldozat, lemondás, küzdelem, erőfeszítés. Előttem van, hogy de a bölcsesség útja is ez. Áldozat, lemondás, küzdelem, erőfeszítés. Ha magam elé gondolok a gyülekezetben egy házi csoportvezetőt, aki hétköznap ledolgozta maga 8-10 óráját, hazamegy este, vagy van családja, vagy nincs. Benyomhatná a tévét, végre lazítok, megiszik egy üveg sört, pohár bort, lazít, és ez tök jó. És akkor azt érzed, hogy holnap házi csoport, és itt ez az ige, és itt ez az anyag, és oda kell magam kényszeríteni, ha fel akarok erre készülni. És foglalkoznom kell ebben az igével, és imádkoznom kell ezekért az emberekért. Ez áldozat. De közben az áldozat mire kényszerít rá? Hogy a bölcsesség útján jár. Ugyanezt el tudom mondani egy gyerektanítóról. Család, gyerekek, minden szombat, egész nap megy, vasárnap Bibliát tanítani kell a gyerekeknek. Nem akarom. Éppen annyi más dolgom lenne, rá vagyok kényszerítve. Értitek? És ez a bölcsesség útja. Rá vagy kényszerítve a bölcsesség útjára. Presbiterek, ha Isten előtt hordozod az egész gyülekezet közösségét, ha kérve, keresve a bölcsességet, hogy merre vezet minket Isten. Ha kapsz egy e-mailt, van egy ügy, amiről beszélni kell, és ha nem csak nem válaszolsz közömbösen, vagy gyorsan válaszolsz valamit, hanem Isten elé állsz, átgondolod, forgatod a szívedben, imádkozol, idő, lemondás, energia, figyelem. És mégis a bölcsesség útján tart. Folytathatnám. Egymásért csoport, ha segíteni akartok valakinek, aki nehézségben van, ez nem csak egy döntés, adjuk oda a pénzt. Hogyan lehet jól segíteni? Hogyan imádkozhatnánk érte? Ez a szolgálat hogyan tartott engem Isten jelenlétében? És ezekből folytathatnám persze a példákat. Két dolog következik. Az egyik, hogy ha bármilyen szolgálatod van a gyülekezetben, Isten előtt vizsgáld meg, hogy vajon így éled-e, vagy pedig csak teherként és önkéntes munkaként. Elhívás, amit Isten rád helyezett, szelíd kényszer, terhet hordozol, és közben bölcsességet tanulsz. Vagy önkéntesség, önkéntes munka, amit most meg kell csinálni, még valameddig megcsinálom, de önkéntesség. Tehát elhívás, vagy önkéntesség. Éges föld. Éges föld. És ezért a másik dolog, ami ebből fakad, az az, hogy csak az isteni bölcsesség által tudod meg azt, hogy mikor kell egy terhet letenni, vagy mikor kell egy terhet felvenni. Konkrétan. Az isteni bölcsesség lehet az, hogy nincs szolgálatod, és Isten azt mondja, hogy miért nincs. Nem akarok extra terhet, nem? Esték, vizet. Nem, jó, köszönöm, jó így. Inkább nyomogatom a tévét. Szabad vagyok. Nem kötelezem el magam. És Istenre szívedre helyezheti, hogy hé, szétforgácsolom az időmet. Hiába valóságokat tömöm a fejemet. Ha belépnek a szolgálatba, a szelíd kényszer alatt növekednék a bölcsesség útján. De azt is mondhatod, hogy hé, olyan élethelyzetben vagyok, olyan terheket hordozok a családomban, a munkahelyemen, hogy ez most annak az ideje, hogy kilépjek a szolgálatból. Ki akarok lépni, mert elegem van, de nem, Isten azt mondja, nem. A bölcsesség az az, hogy itt maradok és hordozom a terhet. Mert miért akarok kilépni? Kilépek, aztán mire fogom elforgácsolni az erőmet és az időmet? Értitek? A teher, a felelősség segít abban, hogy megmaradjunk a bölcsességnek az útján. És aki mindig minden terhet és felelősséget le akar venni magáról, az ugyanúgy nem fog a bölcsesség útján járni, mint az, aki mindig minden felelősséget magára akar venni. Egyik sem bölcs. 3.1. A bölcsesség, amit keresni kell, amit kutatni kell, a bölcsesség végül Isten ajándéka. Ez jó hír. De csak ezután. Mert nézzétek meg, ezek után milyen meglepő fordulatot vesz ez a szöveg. A végállomás utána elmondja, ha hallgatod, ha a szívedbe zárod, ha úgy keresed, ha úgy kutatod, ha. És a végén azt mondja, csak az Urad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. Valamint. Bölcsesség költözik a szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti a lelked. Hát minek ez a, ha ez ilyen egyszerű utána? Ne háborodj fel, ez a bölcsesség paradoxona. Kiált és szólít. Szembesít, hogy keresd, kutasd. Teljes elszántsággal és kitartással, hogy aztán a végén rájöjjél, hogy nem te szerezted meg. De tudjátok, miért fontos ez? Most már nem ez sok. Mert az azt jelenti, hogy amikor a bölcsesség elkezd becsepegni a szívedbe, a végén a történetnek, nem te fogsz ott állni büszkén, nézzétek, itt egy bölcs. Sokat kutattam, sokat kerestem, sok erőfeszítést tettem. Jól megtanultam meditálni, mert megmondták, hogy hogy kell. Fáradoztam sokat, és nézzétek, bölcs lettem. Nem, nem fogsz ott állni a végén, mint bölcs, hanem tudod, hogy fogsz állni. Ó, Uram, egyre nagyobb szükségem van a te bölcsességedre. Egyre jobban szeretném kutatni és megérteni a te lényedet. Egyre szomjasabban vágyok rá, hogy szerinted való módon éljek a világban. Egyre jobban gyönyörködöm abban, aki te vagy, és amit te kijelentesz. És észre sem veszed, de egyre több gyümölcsöt fog teremni az életed mások életében. Ez a bölcsesség útjának a vége. Mert a bölcsesség magad az ölelésének az útján egyre jobban el fogsz feledkezni arról, hogy te ki vagy és mi vagy. Mert egyre inkább az Úr bölcsessége költözik a szívedbe. Mert a bölcsesség, aki kiállt, aki szembesít, aki megfed, nem az út végén fog megjelenni egyszer csak, haló, itt vagyok. Nem, ő már ott van rég veled az út elején. Ő nem csak a végű, a kezdet, ő a kezdet és a vég. És ő nem egy elvont fogalom. Ó, megszemélyesíti a bölcsességet a példabeszédek könyve, de ennél sokkal több, nem egy elvont, megszemélyesített fogalom, nem egy alapelv, nem. A bölcsesség az, aki itt van most, velünk, ma, és szól hozzád. A bölcsesség az, aki így jelenti ki a bölcsesség titkát. Emlékezz a lekcióra. Magasztallak, Atyám, menj és Föld, Ura! Mert elrejtetted ezt a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyerekeknek. A bölcsesség az, aki most kinyújtja neked a kezét. Így neked nyújtja ki a kezét, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat. Szerint erőszak. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Ah, lehet, hogy nagyon elfáradtál már is az egész ige hirdetés, ez csak azt mondta, hogy hát én soha nem leszek bölcs. Nekem már ennyit keresni, semmi erőm keresni, kutatni, újrakezdeni, nem. Lehet, hogy annyiféle bölcsességet megpróbáltál már. Az összes ilyen könyvet, erről, arról, amarról, levetted, elolvastad, jobbról, balról, ezoterikus, ilyen, olyan, egyik se segített. Annyi megoldást kerestél, annyiszor nekifutottál. Lehet, hogy hihetetlen sok terhet hordozol. Bölcsesség kell a gyerekekhez, bölcsesség kell a családhoz, bölcsesség kellene a párválasztáshoz, bölcsesség kellene a munkához, bölcsesség kellene a hivatásválasztáshoz, bölcsesség kellene a konfliktusok között, bölcsesség kellene az anyagiakhoz, annyi minden kellene, és most én éppen úgy érzem, hogy semmi sem megy, és sehol nem működik az élet. Elfáradtam. És akkor jön Jézus, és azt mondja, jöjj hozzám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy én akarok most adni neked nyugalmat, én akarok adni neked békességet, én akarok adni neked az én békességemet, az én bölcsességemet, mert én vagyok a bölcsesség, mondja Jézus. Én örködöm feletted, én oltalmazlak téged, én vagyok, aki kiáltok. Én vagyok, aki kiáltok érted, aki kiáltok neked, én vagyok, aki szembesítelek. És én vagyok, aki a végén beköltözöm a szívedbe. Öleld magadhoz a bölcsességet, fogad szívedbe Jézust, és járj vele az úton. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy hívsz, és köszönjük, hogy önmagadat adod ebben a hívásban. Köszönjük, hogy nem elhordozhatatlan terheket teszel ránk, és nem olyan igát, amikor a bölcsesség kutatására hívsz, ami elhordozhatatlan, és meghaladja az erőnket, és talán csak a legjobbak lesznek képesek eljutni a bölcsességig, hanem azt mondod, hogy ez olyan iga, amely könnyű, amely kívánatos, ami életet ad, amiben te magad vagy velünk, amiben te magadat adod nekünk. Mert igen, Urunk, szerint kényszerre van szükségünk, fegyelmezettségre, hogy rendszeresen keressünk téged, segíts nekünk hát ebben kialakítani a szokásainkat, nemet mondani a szemétre, a hiába valóságra, a mocsokra, igent mondani a szépre, az igazra, a nemesre, a tisztára, mindeközben úgy, hogy nem leszünk törvénykezők, nem tartunk mindent, ami ebben a világban van rossznak, hanem egyszerűen csak megtanulunk bölcsen élni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy ez azzal kezdődik, abban tart, és azzal végződik, hogy te beköltözöl a szívünkbe. Ha kell, itt és most. Ezért, ha bárki van közöttünk, aki tudja, hogy bölcsességre van szüksége, mert elveszett, kimerült, megfáradt, és ott van a szívében a vágy, hogy befogad téged, és rád bízza magát. Mindannyian ő érte imádkozunk, mindannyian érte adunk hálát, mert ő az, akiért ünnepelnek ma az angyalok, hiszen ő egy olyan gyermeked, aki elveszett és megtaláltatott, aki eddig bolondság útján járt, és most már az élet útján fog járni. Köszönjük neked őt, aki itt van közöttünk, és aki most fogadja be az életébe az Úr Jézus Krisztus és az ő bölcsességét. Eljött hozzuk, Urunk, az összes szükségünket. Látod, hogy mennyire elveszettek és tehetetlenek vagyunk. Család, gyerekek, szülők, munka, tanulás, mindenféle kérdések. De tudjuk, hogy nem a fejünkben van a baj, hanem sokszor a szívünkben, ezért adj nekünk alázatos szívet, hogy elfogadjuk feddésedet, és igazán keressünk utána téged. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy a te bölcsességed, amely jelen van az utcákon, a tereken, rajtunk keresztül is áradjon, hogy ahogy végezzük a dolgainkat, azon keresztül a te bölcsességet sugározzék át, és érjen el másokat. Így áld meg, Urunk, a kollégáinkat, a főnökeinket, a beosztottainkat, a családtagjainkat. Így kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.